Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat fölforgatta, a galambárosoknak meg azt mondta, vigyétek innét ezeket, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká. Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van, emészt a házadért való buzgóság. A zsidók erre így szóltak, miféle csoda jelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Jézus azt válaszolta, romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. A zsidók azt felelték, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt fölépíted azt? Ő azonban testének templomáról beszélt, amikor föltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Amikor Isten kivezette népét Egyiptomból, és elérkeztek a Sínai hegyhez, szövetséget kötött a zsidókkal. Megjelent a Sínai hegyen, amelyből úgy szállt fel a füst, mint az olvasztó kemencéből. Mózesnek pedig megparancsolta, hogy kerítse körül a hegyet. Vonj körös körül határt a nép számára, és mondd meg nekik, vigyázzatok, fel ne menjetek a hegyre, még a széléhez se érjetek. Isten jóságos a népéhez, leereszkedik hozzá, de azért érezteti velük, hogy ő Isten, az ember pedig csak a népe. Hasonló történik, amikor Mózes fölállítja a szent sátort. A sátor körül udvar volt, amit oszlopokra függesztett takarók kerítettek el az emberek elől. A szentély ezen belül helyezkedett el. Akár csak a Sínai hegy, úgy a szent sátor is megszentelt hely volt, azaz kivéve a mindennapi használatból, csupán az Isten előtti hódolatra szentelve. Pontosan ez vonatkozott arra az állandó szentélyre is, amit már kőből építettek Isten dicsőségére. A díszes és pompás épület udvarokkal volt körülvéve, amelyeket szintén csak az Isten tisztelettel kapcsolatos ügyekre használhattak. Így lett a törvény a zsidók között, hogy a templom udvarán nem szabad semmit keresztül vinni, noha így könnyebben eljuthattak a város egyik részéről a másikra. Nem kellett volna megkerülni ugyanis a templomhegyet. Az Isten iránti tisztelet azonban megkövetelte, hogy a templom területet elzárt és megszentelt térségnek tekintsék. Ezek után érthetetlen, hogy a zsidók, akik a szombat szentségét olyan komolyan vették, a templom tér szentségével olyan engedékenyek voltak. Nem csak beengedték oda a mindennapokat, hanem kereskedők és pénzváltók tanyázhattak a falakon belül és a kapukon belül, hogy megkönnyítsék akár az áldozati állatok vásárlását, akár a templomadó befizetését. Már akkor ilyen fontos volt a templomi bevétel megkönnyítése és fokozása. Bizony a hívők kényelmét szolgálta, legalábbis látszólag, ez az engedékenység Isten házának szentségével szemben. És ezek után még van merszük a zsidóknak felelősségre vonni az Urat, hogy milyen hatalommal tisztítja meg a templomot. Isten törvénye nem elég érv, csak a csodával bizonyíthatja, hogy erre küldetett. Egészen érthető az Úr Jézus fölháborodása, és túlzóan erélyesnek tűnő föllépése a templom szentségének érdekében. A többi evangelista még azt is leírja, hogy az Úr Jézus a templom megtisztítása közben az indokot is megmondta, Izaiás és Jeremiás próféta szavait idézve. A templom az imádságháza, nem pedig a könnyebb pénzszerzés lehetősége. Bár látszólag az áldozat bemutatás elősegítése volt az engedékenység igazi oka, azért a háttérben mégis más volt az igazi, a mindennél több bevétel megszerzésének szándéka. Nem Isten imádásáért engedték meg, hanem a nagyobb haszon lehetőségéért. Isten helyett a mammonért. Ez haragította meg az Urat. Jellemzőek azok a szavak, amikkel felelősségre vonják az Urat. Nem azt kérdezik tőle, milyen jogon kifogásolja ezt a gyakorlatot, hanem csodát követelnek tőle. Nagyon jól megértették tehát a prófétak szavak fölemlegetését. Így nem volt kétséges számokra, hogy az Úr valóban isteni rendelkezést és a templom szent rendjét kéri számon fölháborodásával. Az árusok kiűzését tehát Isten küldöttje intézkedésének vették. De azt szerették volna, ha a küldetését valami csodával hitelesítené. Nem valami garázdaságot láttak tehát Jézus tettében, hanem jól tudták, hogy a törvényes rendet követeli meg tőlük, de az alkalmat fel akarták használni arra, hogy tisztázhassák, kicsoda az Úr Jézus, mit gondoljanak felőle. Ha valóban Isten küldötte, akkor mutassa ki isteni hatalmát. Melbevágó lehetett számukra az Úr válasza, mert nem utasított el a kívánságukat. Viszont olyan csodát kínált fel számukra, amit nem tudtak mire vélni. A templomot lebontani, hogy megláthassák a felépítés csodáját. Abszurd ötlet. Lebontani azt, amit majd 50 év alatt építettek föl, sőt, vissza kellett emlékezniük arra is, hogy milyen nehezen építették meg Isten házát. Külön prófétai biztatások, fenyegetések és ígéretek nyomán láttak hozzá a már korábban megkezdett munka befejezéséhez. Ezt tegyék semmivé, hogy csodát láthassanak. És mi lenne a garancia arra, hogy a csoda meg is valósul? Pusztán Jézus ígérete? Krisztus szavát lehetetlennek minősítik, mert az Úr pontosan azt kéri számon tőlük, ami miatt a templom rendjét semmibe vették, a lelkiséget, Isten igazi szeretetét és tiszteletét. Nincs semmi érzék bennük a lelkiek iránt, különben felfedezték volna, hogy itt nem fizikai valóságokról beszél az Úr, szavai ugyanis többszörös jövendőlést jelentenek. Megjövendeli a saját halálát, föltámadását, szavaiban benne szerepel a templom pusztulása is, és jövendöl egy új szövetségről is, ami már nem a fizikai kőből épített templomra alapozódik. Számukra nyilván érthetetlen volt Krisztus ígérete, mert annyira benne éltek a jelenben, hogy a sziklaszilárd és megmásíthatatlan valóságnak vélték. Ők Isten népe, ők áldozatot mutatnak be, ezért nem is lehet kifogása Istennek ellenük. A szövetség tehát örök. Az Úr Jézus jövendőlő válaszának beteljesedését, vagy legalább annak egy részét meg is tapasztalhatták sokan. Krisztus föltámadása érthetetlen volt számukra, és félelmetes. Hadakoztak ellene, és ezzel el is ismerték a valóságát. A templom lerombolását kevesen élték meg közülük, de az új szövetség kialakulásának szemtanúi lehettek, bár nem fogták föl a lényegét. Amit biztosan nem értettek meg, az a jövendőlésnek az új templomra való része. De talán ezt magunk sem értjük teljesen. Jézus Krisztus, mint templom. A templom számunkra egy hely, ahol gyülekezhetünk közös imára, szentségek vételére, vagy csak az Istennel való találkozásra. A templomban éppen Jézus Krisztust keressük föl. Hogyan lehet akkor ő a templom? Az Úr Jézus szavainak megértéséhez vissza kell lépnünk a templom eredeti jelentéséhez, a Szent Sátorhoz. Annak lényege ugyanis nem csupán Isten jelenléte volt, hanem az, hogy Isten együtt vándorol a népével. Ő vezette és kísérte népét, és vele volt minden viszontagságban. A sátor tehát nem csak Isten oltalmazó jelenlétét mutatta, hanem a szolidaritását is népével. Ha valahol letáboroztak, fölállították a Szent Sátort, és Isten elé járulhattak a gondjaikkal. A későbbi kőtemplom már inkább Isten uralmát mutatta, hiszen Isten egy helyen tartózkodott, nem népével vonult. Így az áldozatra, az ünnepekre a népnek kellett Isten elé járulnia. Így aztán Jeruzsálemen kívül, a lakóhelyükön már kevésbé volt számukra megélhető, élményszerű Isten jelenléte. Viszont a templom megpillantása az ünnepi zarándoklatokon annál nagyobb élmény volt, amint erről a zsoltárok is tanúskodnak. Eljuthattak Isten színe elé, és legalább egy rövid időre Istennél tartózkodhattak. A templom épülete így külön jelentőséggel bírt a zsidók számára. Azt mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus által visszatér a templom eredeti értelme. Nem mi szorítunk helyet Istennek magunk között egy épülettel, hanem ismét Isten vándorol velünk, és részese a mindennapi életünknek. Hiszen mi Krisztus testét alkotjuk, lelkileg beletagozódunk Krisztusba, és ő velünk van mindenhol és minden helyzetben. Nem kell építenünk, nem kell lebontanunk, ő mindig és mindenhol velünk van, csak magunkba kell fordulnunk, és templomban vagyunk. De templom ő számunkra úgy is, hogy valójában ő az, akinél megpihenhetünk és erőt gyűjthetünk, vagy éppen a bajainkra orvoslást találunk. Hiszen Krisztus maga szólít fel minket, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és megvagytok terhelve, én felüdítelek titeket. Ő templom számunkra, és ebben az értelemben is ismételhetjük Szent Péter szavait. Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak. Krisztus templom számunkra, mert belőle árad az a szentség, ami az üdvösségre méltóvá tehet minket. Krisztus olyan szent templom, amely lebonthatatlan és mindig nyitva áll számunkra. Ez a templom nem csak befogad minket, hanem magába fogad. Ő az alapja annak a lelkiépületnek, amelynek mi magunk is elemei lehetünk, ahogyan Szent Péter levelében olvassuk. Ha hozzá az eleven kőhöz járultok, melyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt, eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent papsággá épültök. Krisztussal tehát mi magunk is templommá lehetünk, nem olyan három nap alatt fölépült templommá, de egy élet áll rendelkezésünkre, hogy megtisztított és Isten kedvére való lakóhelyévé legyünk. Maga a templom segít nekünk abban, hogy templommá váljunk. A mai nap maga is egy templom fölszentelésének évfordulóját ünnepli. Ez a templom valamikor a lateránus nemzetség, pogány nemzetség palotája volt, amit templommá alakítottak, és ma a pápák székesegyháza. Ez a változás számunkra is nyitott lehetőség. Az egyház segítségével meg tudunk változni, hogy Isten szolgálatára álljunk. Ne késlekedjünk, hogy maradandó dicsőségre jussunk. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.